Ahogy látjátok az igét is, a 37. 38. verset olvasom. Azután visszatért, és alva találta őket, és így szólt Péternek. Simon, alszol? Nem bírtál egy óráig sem ébren maradni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Ez az egész ige szakasz, amit most itt felolvastunk, egy nagyon, nagyon megrendítő történet. Ahogyan nagy csütörtök éjszaka Jézus a maga csendjében arra vágyik, hogy felkészülhessen a nagy péntekre. Ebben a felkészülésben arra vágyik, hogy megálljon az Atya előtt, és valóban az ő testi, lelki, és az ő igazi lelki, a pneumatikus, a spirituális valóságban is felkészüljön arra, ami történni fog. Erre próbálja, vagy ebbe próbálja a tanítványokat bevonni. A tanítványok azonban nem képesek. És ez a tehetetlenség, vagy ez a képtelenség, ez a vakság, ez a nyomorult állapot, amiben ők vannak, még sokszorozza ennek a helyzetnek a tehetetlenségét. És azt gondolom, hogy talán mi is sokszor Istennel kapcsolatban, az Isten akaratával kapcsolatban átéljük ezeket. Átéljük ezeknek a részleteit. És ezért most három olyan dolgot szeretnék kiemelni, amire nem voltak képesek a tanítványok, vagy inkább így mondom, hogy nem volt rá képes Péter. Az első, ami engem nagyon megrendített, az, hogy Péter nem volt képes arra, hogy ébren maradjon és imádkozzon. Mindnyájan éltünk már át ilyen helyzetet, azt hiszem, hogy elhatároztuk, hogy na most imádkozunk, és aztán elkalandoztak a gondolataink, elaludtunk, megcsördült a telefon, nem tudom, szóval valami zavaró tényező, és egyszer csak az ember rádöbben arra, hogy már itt vagyok 20 perce, vagy itt vagyok fél órája, és még mindig nem imádkozom. Nem vagyok képes imádkozni. Nem vagyok képes odaállni Isten elé. Nem vagyok képes befogadni azt, amit ő mondana. Nem vagyok igazán testileg alkalmas erre az egészre. Hát testi állapottól függ az imádság. Itt ebben az élethelyzetben egy furcsa helyzet van, ugyanis egy vacsora utáni állapot, és hát tudhatjuk azt, hogy a páska vacsora az egy nagyon finom és bőséges vacsora, 4 pohár borral, tehát hogy azt gondolom, hogy mindenki valóban örömmel és a testének a megfelelő kényelmével vett részt ebben a vacsorában, és hát utána éjszaka kimenni még a kertbe, hát ez egy nagyon szép dolog, és énekelni a zsoltárokat, még ez is egy nagyon jó, de hát ott a sötétben, a Getsemáné kertjében, hát ott a fa alatt leülve, hát ez egy tökéletesen alkalmas arra, hogy elaludjunk. Mert úgy elkezd dolgozni a bor, az étel, és hát különben is éjszaka van. És nem képesek imádkozni. Akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy böjt imádság, akkor ezért figyelmeztet. Mert a test erőtlen. A testet, ha nem zabolázzuk meg, akkor megköveteli a magáét. És a testünk fog uralkodni rajtunk. És ha a testünk uralkodik rajtunk, akkor nagyon nagy veszélyben vagyunk, mert nem fogunk tudni imádkozni. Nem fogunk tudni Isten elé állni. Mert a testünk állapota fog meghatározni bennünket. A böjt éppen erre való, vagy ennek lenne egy hatalmas lehetősége, hogy megtanuljuk kézben tartani a testünket. hogy megtanuljuk megzabolázni az indulatainkat, a vágyainkat, a szükségeinket, és komolyan vegyük azt, hogy igenis mi tartjuk kézben. Nem szabad, hogy a testünk irányítson. Nem szabad, hogy annak a szükségletei határozzák meg azt, hogy mit tudunk tenni, vagy mit nem. Hogy tudunk-e imádkozni például, vagy nem. Jézus nagyon komolyan figyelmeztet. A lélek kész, a test erőtlen. Csak úgy lehet megerősíteni a testet, ha megfegyelmezzük. Néhányan most az elmúlt hónapokban az én baráti ismeretségi körömből nagyon komoly betegségeket fedeztek fel a testükben. Megállt, parancsolt nekik az Isten. És kérdezgettem őket, hogy tudjátok-e, hogy miért? Miért vannak ezek a betegségek? És azt mondták, hogy most már tudom, 6 hete otthon vagyok, műtétre készülök. Isten megállított az úton. Azt gondoltam, hogy én mindent tudok, hogy nekem mindent szabad, hogy én bírom, és kiderült, hogy nem. A test erőtlen. Ezért Isten megállt parancsol a testben. Azt gondolom, a bőjtben nekünk is van erre lehetőségünk, hogy mi álljunk meg. Ne kelljen Istennek megállítani bennünket, hanem mi mondjuk azt, hogy igen, most, ahelyett, hogy ez vagy az következne az én testem szükségletei szerint, most odaszánom, oda ajánlom ezt az időt, lelki időre. És különös dolog, hogy ebben az ige versben az a fajta lélek szó van, a pneuma szó van, ami az Istentől kapott lélek. Ami nem a mi pszichénk, ami nem a mi érzelmeink vagy gondolkodásunk, hanem az Istentől kapott erő, az Istentől kapott jelenléte az életünkben. A készség. És a testre pedig az a szó van, itt a görögben, amit így mondanak görögül, hogy szárx, tehát nem a testi valónk, hanem maga a hús. Az, ami működik. Az az anyag, ami megköveteli a magáét. Tehát a pneuma, az isteni lélek szemben az ember hús mi voltával. És ez a különbség az, amiben nagyon komolyan kell vennünk, hogy hiába akarunk bármit testileg, ha nem tudjuk kézben tartani. Ígérgethetünk mi bármit. Mondhatunk mi bármit. Akár Istennek, akár egymásnak. Nem fog működni. A második nagyon fontos dolog az, hogy Péter és a többiek nem ismerik fel a helyzetet. Nem ismerik fel a helyzet komolyságát. Nem tudják, hogy itt mi készül. Pedig Jézus elmondta, nagyon világosan, többször is. És teljesen félreismerik a helyzetet. Azt gondolják, hogy hát jó, itt most Jézus imádkozik, most vacsoráztunk, most ez vagy az. Tehát eszükbe sem jut, hogy micsoda komoly dologról van szó. Hogy itt a világ megváltásának az előestéje van. Hogy nem ismerik fel, hogy miért ment el Júdás, hogy Jézus miért mond előre meg mindent. Az összes szavukat, az összes mozdulatukat előre megmondja, hogy ez lesz, ez lesz, ez lesz. Nem ismerik fel. Egyszerűen ott vannak a maguk gondolkodásának a zártságában, és nem képesek Jézussal együtt menni az úton. És ez is nagyon ismerős helyzet lehet. Hogy ilyen lépcsőházi gondolkodók vagyunk, akik ott abban a helyzetben, amit Isten előkészít, nem ismerjük fel, hogy mit kell tennünk. És amikor már túl vagyunk a helyzeten, akkor döbbenünk rá, hogy te jó ég. Hát e ezt kellett volna mondani, azt kellett volna csinálni, ehhez kellett volna oda menni, így kellett volna elintézni. És akkor már utána vagyunk. Nem ismerjük fel a helyzetet, mert annyira bezárva vagyunk magunkba. És ez a döbbenet, amit történik, hirtelen vagdalkoznak, hirtelen össze-vissza cselekszenek, össze-vissza beszélnek, és aztán elszaladnak. Teljesen váratlanná válik a helyzet, mert nem mennek Jézussal együtt. A második válaszunk, a második fontos üzenetünk tehát ezen a mai estén, hogy Jézussal kell ahhoz látni egy helyzetet, hogy felismerd, hogy mi dolgod van benne, hogy mit kell tenned, hogy mi az, ami ott rád van bízva, és senki más helyetted nem tudja megtenni. Vagy mi az, amire fel kell készülnöd, mert ez és ez következik rád. Ehhez vele együtt kell menned. Vele együtt kell gondolkoznod, vele együtt kell imádkoznod, vele együtt kell ahhoz, hogy felismerd, hogy egy adott helyzetben mi a fontos, mi a szükséges. Hogy ne a magad ötlete, terve szerint csak azt gondolt, hogy hát itt az én tervem, azért imádkozom, hogy Isten megáldja. Hanem vele együtt menj arra az útra, amit ő szánt neked, ami az ő terve veled, ami miatt ő abba a helyzetbe, abba a találkozásba, abba az időpontba, abba a közösségbe eljuttat téged. Mert ott valami dolgod van vele és általa. És ő ezeket elmondja. Hányan mondták nekem, hogy de jó lenne tudni az Isten akaratát. Nem tudjuk az Isten akaratát. Pedig már hányszor kértem, hányszor imádkoztam érte. És akkor elkezdtük bogozgatni azt a helyzetet, amiben volt. És elkezdtük bogozgatni, hogy mennyit tud arról a helyzetről. Mi minden jött már üzenetként, vagy a körülmények rendezésében, vagy a belső meggyőződésben. És a legtöbbször kiderül, hogy már réges-régen tudja. Réges-régen már világos, hogy mit kéne tenni. De a lélek hiába kész. A test erőtlen. Nem képes, nem akar, nem tud belelépni abba, amit neki az Isten tervezett. Mert nem ismeri fel a helyzet komolyságát. Pedig Isten nem a véletlenek Istene. Ő minden helyzetet megtervez, végig gondol, és nagyon pontosan tudja, hogy mit, miért cselekszik. Nincsenek az életünkben olyan dolgok, amelyeknek ne lenne oka, vagy ne lenne célja. De ezeket csak vele együtt, a vele való közösségben ismerhetjük meg. És a végre a saját gondolatainkat mernénk háttérbe szorulni, és engednénk, hogy az övé érvényesüljön, akkor megértenénk, hogy mit kell tennünk. És a harmadik nagyon fontos üzenet ebből az ige szakaszból, hogy a tanítványok nem csak nem tudnak ébren maradni, nem csak nem ismerik fel a helyzetet, hanem nem ismerik önmagukat sem. És ez talán a legveszélyesebb. Hogy az ember nem tudja igazán, hogy kicsoda. Gondol magáról valamit, jeleznek neki a többiek valamit, mondanak a szülei, a barátai, az évfolyamtársai, a tanárai, mindenki mond valamit, hogy mi kik vagyunk, milyen emberek vagyunk. Mi is gondolunk valamit, de nem ismerjük magunkat igazán. És ebből hihetetlen kavarodások születnek. Ha valaki nem tudja, hogy kicsoda ő, mi lakik, ki lakik az ő szívében, valójában mire képes, például megtagadni Jézust, Akkor, amikor előtte Jézus figyelmezteti, és ő azt mondja, nem, meghalni is. Mindenki elhagyhat, de én nem. És nem tudja, hogy milyen az a félelemnek a szorítása, milyen az a helyzet, amit nem ismert fel, és amiben ő ostobaságokat fog csinálni, és amiben kiderül, hogy igazából a szívében nem bátorság lakik, hanem félelem. Nem hűség lakik, hanem tagadás. Én néhány helyzetében az életemnek rá kellett, hogy jöjjek, hogy Isten azért visz bele bizonyos helyzetekbe, mert különben nem ismerném meg magamat. Meg kell tudnom magamról, hogy milyen tehetetlen, kiszolgáltatott semmi ember vagyok. Ahhoz, hogy igazán megismerjem, hogy kicsoda ő, és kicsoda vagyok én. Félelmes dolog, ha az ember szembesül azzal, hogy mi lakik és ki lakik az ő szívében. Nem könnyű szembesülni. Néha az ember el is menekülne legszívesebben. És azt mondaná, hogy nem, én nem vagyok ilyen. Én nem vagyok ilyen. És mégis be kell, hogy lássa, mert az adott helyzet szorításában kiderül, hogy ott mélyén a szívének más indulatok, más gondolatok, más tettek érlelődnek, mint amit képzelt magáról. Azt gondolom, hogy sokszor, ha mi gondolataink így kivetülnének a falakra, időnként templomok falára is, ahol éppen megjelenünk, nagyon sokan meglepődnének, hogy mi mindent gondolunk egy helyzetben, egy emberről, hogy mennyi minden megfordul az emberek fejében, mennyi ostobaság, mennyi tévedés, mennyi ítélet, mennyi mocsok. Ha valóban mindenki tudná, hogy hol szörfözöl az interneten, hogy hány órát töltesz ezzel vagy azzal, ami se nem Isten akarata, se nem méltó hozzá. Ha tudnák a többiek rólad, hogy igazából milyen ember vagy, vajon szeretnének-e? És te, vajon hajlandó vagy-e szembesülni ezzel a magaddal? Hajlandó vagy-e Jézus Krisztus szemébe nézve megismerni magadat, hogy kicsoda vagy igazán? Hogy levetni az álarcokat, levetni mindazt, ami szép, ami kultúrált, amit megtanultál, akár szavakban, akár viselkedésben, neveltetésben, vagy akár magában az igében, és gyönyörűen tudsz bibliai verseket idézni erre vagy arra. De vajon mi van belül? Mi lakik a szívedben? Péternek nagyon nehéz volt szembesülni ezzel. Háromszor megtagadta Jézust. Esküvel, hogy soha nem is ismerte. Értitek ezt? Olyan szintre jutott el a tagadásban, amivel nem pusztán kiszaladt az udvarból, és ezzel letagadta, hogy közösségben lenne vele, hanem megesküdött, hogy soha nem látta. Fogalma nem volt Péternek arról, hogy mi van az ő szívében. Pedig már mennyi mindenen túl volt. Mennyi csodán, mennyi különleges eseményen, hány fölismerésen, és mondhatom így, hány hitvalláson is már túl volt. És még mindig szembesülnie kellett azzal, hogy kicsoda ő. És azt gondolom, hogy ez, hogy megismerjük magunkat, Ez egy nagyon-nagyon fontos feladatunk. Calvin az institúcióban úgy írja, hogy a leges-leges, legfontosabb feladatunk kettős. Megismerni Istent, hogy kicsoda ő, és megismerni magunkat, hogy megtanuljuk, hogy hol a helyünk. És ez nem marad abba, ez az önismeret. Az ember folyamatosan fedez föl ebből újabb és újabb részleteket, és egyre többet és többet, de ez mind-mind csak arra való, hogy egyre többet és többet tudjak fölajánlani és átadni az Isten kezébe. Uram, még ez is én vagyok. Bocsáss meg érte. Még erre is képes voltam. Bocsáss meg érte. Még ez is kijött a számon. Még ez is elfoglalta a gondolataimat, és az időmet, és a szívemet. Bocsáss meg érte. Lehet alázattal is odaállni. És azzal a nyitottsággal, Uram, mutasd meg, ki vagyok én. És könyörülj rajtam, hogy igazán betöltsön a te lelked. Betölts engem úgy, hogy ne az én egyéniségem érvényesüljön, hanem a te jelenléted. Egy kis szójáték jutott eszembe. Ha a keresztjén szóból kivesszük a kereszt, vagy akár a Krisztus szót, attól függ, hogy az értelmezés hogyan van, akkor a magyar nyelvben csak két betű maradott a végén. Az én. És ez egy nagyon nagy veszélye a keresztényeknek, hogy ott van az előtérbe a kereszt, vagy akár Krisztus neve, és közben az én meg azt csinál, amit akar. És nem itatódik át Krisztussal. Hatalmas lehetőségünk ezért, hogy újra meg újra odaálljunk Isten elé, és vizsgáljuk meg magunkat. Talán a nagy hét a leginkább alkalmas erre. Amikor még Jézus is a maga testében, a maga gyötrettetésében, a maga készülésében így imádkozott, Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez az óra. És ő is háromszor imádkozta ezt. Az ő testi állapotában, igen megszomorodva és gyötrődve, és rettegve, így írja a Márk evangéliuma, rettegve. Még ő is. És újra meg újra ki tudta mondani, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem ahogyan te akarod, Atyám. Mindaz, ami nem megy, csak azért van, hogy még szorosabban az Istenhez kössön bennünket. Nem azért van, hogy megalázzon, hogy megszégyenítsen. Nem azért van, hogy kisemmézzen, hogy a többi emberek átnézzenek rajtunk, hanem csak azért, hogy Isten egyre jobban fölragyogjon, hogy Krisztus arca egyre nyilvánvalóbban ott legyen az életünkben, hogy ő látszódjék meg rajtunk, ő hasson át bennünket, mert akkor leszünk igazán képesek az imádságra, akkor leszünk igazán képesek arra, hogy felismerjük egy helyzetben, hogy mit kell tennünk. És akkor nem félünk szembesülni önmagunkkal sem, mert vele fogunk találkozni. Mert ő az, aki ezt a helyzetet is előkészítette nekünk. Így készüljünk most az úrvacsora közösségére. Így álljunk meg ő előtte, és gondoljuk végig mindazt, amit ő akár ma este, akár az elmúlt időszakban a szívünkbe helyezett, és ami miatt különösképpen is vele van rendezni valónk, hogy lehessen igazi ünnepünk. Amen.